Istennek szent igéje, melynek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva található az előbb említett ige szakaszban Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 5. részében, a 9. és 10. versekben. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néhé kedvesek legyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreim! Az egyik legutóbbi Isten tiszteleti alkalommal küldetésünkről szóltam, és küldetésünknek a különféle akadályairól. Ám kihangsúlyoztam azt, és fontos újra és újra emlékezünk rá, hogy addig, amíg mi emberi erőből és csupán emberi képességeinkre, adottságainkra vagy lehetőségünkre támaszkodva akarnánk végigvinni azt a keresztény küldetést, amelyet az írásokból megismerünk, nem sokra jutnánk. Mert hiszen valójában végül is nem mi vagyunk azok, akik munkálkodnak, hanem Istennek a Szent Lelke munkálkodik bennünk, és Isten Szent Lelke által kerültünk és kerülünk abba a minősített helyzetbe, amitől fogva aztán van erőnk és van lehetőségünk tulajdonképpen félretenni azokat a megkörnyékező akadályokat, amelyek akár közösségileg, akár egyénileg gátolnak minket abban, hogy megfeleljünk a krisztusi küldetésnek. A mai alkalommal küldetésünkről szeretnék szólni, és azokról a hivatkozási alapokról, amelyeket Pál elénk ad, és amely által nem csak egyszerűen emlékeztet bennünket, hanem felbátorítja a szívünket, a lelkünket és egész valónkat, hogy bátorsággal vigyük véghez küldetésünket. Hiszen nem csak egyszerűen arra rendeltettünk el, hogy Isten megváltó kegyelme által kialakult és valóra válhatott a vele való élő kapcsolatunk, hanem ebből az Istennel való élő kapcsolatból eredően tudunk munkálkodni emberi köreinkben, környezetünkben, és széles a világon bárhol is fordulunk meg, tehát Isten jelenlétét és Isten hatalmának az erejét megtapasztalhatjuk. Mit is mond az apostol? Villancsunk csak bele ezekbe az igékbe, amelyek jól elénk adják tulajdonképpen azt a mi sajátos helyzetünket, ami a hivatkozási alapunk, a hitünkben hivatkozási alapunk. Mi az a csodálatos motiváció? Mert ugye említettem a múltkorokban, hogy sokszor az lehet a kifogásunk, vagy tényleg az lehet a gyengeségünk sok esetben, hogy azt mondjuk, hogy nincs motivációnk, nincs kellő motivációnk hozzá. Most ezt a motivációt a 14. versben adja elénk a felolvasott ige szakasz, amikor így szól, hogy mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Esetre én többször vele gondoltam, hogy tulajdonképpen mi is az, amely életem során, de megtartott szüntelen Krisztus közösségében 20 éves korom óta. Hiszen magam inkább olyan reál beállítottságú ember voltam, aki szerettem a fizikát, a matematikát, hát a gyakorlati tárgyakat. Semmint humán beállítottságú lettem volna, és ismertem a különféle filozófiákat és a tudományos kutatásoknak azokat a fő vonulatait, amelyek jellemzőek voltak korunkra már korábban is, de most is jellemzőek. Nos, testvéreim, ami a hit vonatkozásában számomra mindig is a legnagyobb ajándék volt, ez az egyetlen bizonyosság, hogy, hogy tudom, hogy megváltott ember vagyok. Mert megtapasztaltam ezt az isteni bűnbocsátó szeretetet, ezt a megváltó kegyelmet, és nem valamiféle filozófiai meggyőződés tartott meg a hitemben vagy a vallásos megnyilvánulásaimban, hanem ez a tény, hogy átéreztem folyamatosan Jézus Krisztusnak a szeretetét. Tehát Jézus közel valóvá vált a számomra. És ez a legfőbb motivációja a keresztény embernek, kivétel nélkül minden kereszténynek, hogy túl a lehetőségeinken, a képességeinken, túl azon, hogy mire vagyunk készek, vagy mire határozzuk el magunkat, de az, ami megtart bennünket ebben a küldetésünkben, az Jézus Krisztus szeretete. Imádságainkban, mert hiszen ez a szeretet imádságra hangol bennünket, tehát egy állandó kommunikációban vagyunk tulajdonképpen a mennyei világgal, és ez az állandó kommunikáció teszi lehetővé napról napra, hogy erőt nyerjünk. Úgy vélekedvén, ez egy érdekes, ahogy érvel az apostol, amikor elénk adja Jézus áldozatát, emlékszünk rá az első korintusi levél elején is, amikor szól arról, hogy hát mi is az ő életprogramja, és mi az ő missziói programja, azt mondja a korintusiaknak, de a galatáknak is ugyanezt mondja, hogy azért jöttem közétek, hogy hirdessem a Krisztust, Krisztust is, mint megfeszítettet. Tehát nem ószövetségi történetekkel traktálja azokat az embereket, akik ismereteiket vagy hagyományaikat tekintve távol álltak az ószövetség világától, hanem hirdeti nékik a Krisztust, mégpedig mint megfeszítettet. És ebből következik az a megszentelt logikai következtetés, amit elé ad itt a felolvasott igében is, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkért, mármint Jézus, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkért, hogy akik élnek ezután, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztott. Milyen egyszerű és milyen csodálatos érvelés. Persze, észel fel lehet fogni, mint valami komoly logikai tényezőt, de itt nem egyszerűen csak valamilyen logikáról van szó, hanem élő valóság. Tehát átélésről. Nagyon kemény, nagyon valóságos megtapasztalás, hogy Jézus meghalt a bűnösök. A bűnösök közt értem is. És éppen ennek következtében ez azt jelenti, hogy én is meghaltam. A régi életem meghalt. Velem annak idején 20 éves koromban az úgy történt, hogy testvéreim, egy pillanat alatt szinte lepergett előttem az egész addigi kis rövid életem. Annak minden mozzanat. Megmagyarázhatatlan, talán a másodperc töredéke alatt. Mondják sokan, hogy az embernek halála előtt vannak ilyen pillanatai, vagy ilyen megtapasztalásai, hogy végig vonul előtte az életének minden esemény. És tényleg valóságosan tudomásul vettem, hogy a régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Hogy egy új erőtérbe került az életem, és ennek az erőtérnek a táplálója az isteni szeretet és kegyelem, a Jézus Krisztussal való élő közösség. Mert Jézus él, feltámadott. Egyszer említettem azt a kis történetet, ami éppen azokban az időkben fordult elő velem, amikor még itt dolgoztam Füszfűn a nitrokémiánál, aztán még hajnali vonattal jöttem be, és hát valakin nagyon sajnálkoztak az egyik kupéban, aki meghalt fiatalon, aki tényleg becsületesen dolgozott, úgy nézett ki, hogy megvalósítja az élet programját, aztán meghalt. Hirtelen, váratlanul. Sajnálkoztak felette a munkatársai, az ismerősei, hogy milyen rendes ember volt. mennyi dolgozott, milyen szorgalmas volt, hogy mennyire szerette a családját és a csomó jót, és most ezzel vége mindennek. Mert valaki megjegyezte, mert onnan nem jött még vissza senki. Akkor ez nekem a szívemre pottyant, és azt mondtam, hogy de mondom, igen, onnan visszajött valaki. Mondom, Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Honnan tudod te ezt? Mondom, onnan, hogy megtapasztaltam a bűneim bocsánatát, már pedig a bűnöket megbocsátani, csak olyan valaki tudja, aki él, és isteni hatalma van. Bizonyosság. Igen, ő él, és neki isteni hatalma van. Különböző vallási rendszerekben találkozunk másfajta dimenziókkal, és rendszerint más vallási rendszerek, gondolok akár a különféle ősvallásokra, más dimenziókba helyezik el a kezdetet, a világ teremtésétől az ember teremtéséig folytatólag és mind végig folytatólag, tehát egy másik dimenzióba helyezik el. Pál apostol pedig erről tesz nekünk bizonyságot, hogy nem valamilyen másik dimenzióban van a mi új életünk, hanem már itt, ebben a világban, ebben az életünkben ízelítőt kaphatunk majd arról az eljövendő dimenzióról. Mert már most új életet nyertünk. És ez az új élet Krisztusban van. Ezért mondja az apostol, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Hogy nem ismerünk immár más test szerint. Jézus szem úgy ismerik immár azok, akik felfedezték az ő hatalmát, hogy mintha test szerint ismerné, hanem hitben járunk, lélekben járunk. Lelki alapon ítélünk meg dolgokat, és lelki formában alakultak és alakulnak ki a kapcsolataink. Régiek elmúltak, azt mondja az ige, imé újjá lett minden. Ő mindez pedig Istentől van. De nem tőlünk. Nem valamilyen szorgalmas meditáció vagy lelki gyakorlatok nyomán jutottunk a birtokába ennek az új élethelyzetnek, hanem mindez Istentől van. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten ember közelbe jött hozzá. Azt jelenti, és annak a bizonysága, hogy igen, Jézus Krisztus eljött a mi történelmünkbe. Nem egy az idők távolába, valami ős időkbe visszanyúló lét az ő léte csupán, hanem közelvalóvá lett, jelenvalóvá lett. Halhatatlan. Igaz, hogy meg kellett halnia. Be kellett mutatnia egy olyan áldozatot ezáltal, mert az ember csak az áldozatokból értett, ős időktől kezdve. Az áldozatokkal próbálta valamiképpen könnyíteni a lelkét, az áldozatokkal, azok cselekményeivel próbálta meg emberi gyarlóságait, annak büntetését, az isteni elégtételt valamiképpen kieszközölni. Akkor eljön Jézus, leállítja azokat a fajta áldozatokat, és önmagát áldozza oda. Ő maga viszi oda a keresztre a mi bűneinket, és feltámad és feltámadásával új élet lehetőséget teremt nekünk. Mindez Istentől van. Isten az, aki kiárasztotta és kiárasztja az ő szent lelkét. Isten szent lelke felette áll minden térnek és időnek. Nincsenek megkötöttségei, nincsenek földrajzi határai. Testvéreim, megtapasztaltam sokszor, amikor magyar vidékektől távol egy más kultúrákban megfordultam, hogy milyen hatalmasan jelen van Jézus mindenütt. Jelen van mindenütt. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ha csupán ezt, mint egy leírt dolgot szemléljük, akkor olyan megszokottá válik. De hogyha lélekben is megtapasztaljuk mindezt, akkor döbbenünk rá arra, hogy neki hatalma van mindenek felett. Ott van a világ minden zugában, a világ minden szegletében. Minden más kultúrában is megtalálja a helyét, és megnyilván mindez Istentől van. Hiszen ez a mi parányi világunk, ami a világ egyetemben csupán egy sporszem, vagy maga az idő, az életidőnk éppen úgy, mint akár történelmi korszakok, valami röpke pillanatok, nem is tudunk igazi összehasonlítási alapot találni, mert egyszerűen elképzelhetetlen, meghaladja az ember gondolatának minden erejét, és az ember gondolatvilága jusson is el bármely távolságokba, vagy bármely dimenziókat is ismerjen meg, de nagyon parányi az Isten hatalmához képest. Azonban ebben rejlik küldetésünknek az ereje is, mert szintén, minthogy Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, s ránk bízta a békéltetés igényét. Történt ebben a mi világunkban egy hatalmas esemény, amelyet testi szemeinkkel nem igazán láthatunk, amelyet tudományos vagy egyéb megtapasztalási formákkal, azok lehetőségeivel nem tudunk felfogni, de egy hatalmas tény. Ez a hatalmas tény, amit Pál apostol kifejez, hogy megbékéltetett Isten bennünket magával Krisztus által. Egy hatalmas lehetőség. Az apostol feladata és a kereszténység feladata pedig az, hogy ezt a lehetőséget meghirdesse, hogy kinyissa a szemünket rá, hogy feleszméljünk. Bizonyára idősebbek ismernek régi történeteket, még a világháború idejéből, vagy az azt követő időkből, amikor embereket hát halálra kerestek, és volt ilyen, hogy egy-egy család sokáig a saját portáján, egy elrejtett zugban, ott táplálta, etette azt az embert, akit halálra kerestek volna, vagy a törvény szigora indokolatlanul valamilyen koncepciós eljárás nyomán elmarasztalta és halálra méltónak ítélte. Aztán évekig, sokszor volt olyan, hogy évtizedig ott lappangva tudott csak élni, nagyon nyomorultul, állandó félelmek és rettegések közepette, és a végén kiderült, hogy kegyelmet kapott, már régen kegyelemben van. Hát ilyen az embervilágunk is. Hányan és hányan élnek félelmek és rettegések közepette, és nem tudják, hogy kegyelmet nyertünk, hogy kegyelemben vagyunk. Hát Pál azt mondja, ezt kell meghirdetni, hogy Isten megbékélt Jézus Krisztus által. Kegyelemben vagyunk, és ezzel a kegyelemmel élhetünk. Nem kell rejtőzködve tengeni, hanem előjöhetünk a tényre, és félelem nélkül tölthetjük el a számunkra elrendelt időt. Mert megváltott világban élünk, Isten megváltott bennünket. Pál szinte esengve könyörög, hogy atyám, fiai, hát béküljetek meg az Istennel. Isten megbékélt velünk, hát béküljetek meg az Istennel. Vegyétek komolyan az ő szeretetét, vegyétek komolyan az ő kegyelmét, és ne engedjétek, hogy bármilyen körülmény visszakényszerítsen egy olyan állapotba, a megkötözöttségnek, a félelmeknek olyan állapotába, amelyeket emberi erővel áthidalni nem lehet, hanem egyetlen módja van, hogy orvosolni lehessen ezeket a nagy bajokat, problémákat. Ez pedig az, hogy felhívjuk embertársaink figyelmét, hogy te szeret az Isten. Megváltott emberként élhetsz, megbékélt veled, békéjével te is vele. Milyen nyomorult az ember, hogy a maga békétlenségét, maga békétlen szívének, lelkének, indulatait kivetíti az Istenre. Neki nincs békessége, tele van rossz indulata, rossz hiszeműséggel, és ez kivetíti az Istenre is. Hát tedd le a rossz hiszeműségedet, tedd le a félelmeidet, a szorongásaidat, mert Isten megváltott gyermeke vagy, megbékélt veled, fogadd el ezt a békejobbot Jézus Krisztus által. Mert azt mondja az ige, a népünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Testvéreim, egy néhány évvel ezelőtt, amikor egy keleti államban jártam, és az ottani vallási rendszer központjába sikerült eljutni, és nagyon jó beszélgetés alakult ki egy ottani imámmal, egy síta imámmal, és meglepett engem, hogy de nem csak ott, hanem magában az országban is, hogy milyen tisztelete van Jézusnak. Mennyire tisztelik, mennyire szeretik Jézust. És ők is utaltak arra, azt mondták, nekem is ez az ige jutott eszembe, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk majd a Krisztus ítélő széke előtt. És azzal köszöntünk el, azzal váltunk el egymástól, hogy ezért szeretnünk el egymást. Vannak dolgok, amiben dogmatikai értelemben nyilván nem lehet egyet érteni, de ez nem ránk tartozik. Én láttam, megtapasztaltam, hogy Jézus ott hatalmasan munkálkodik. Ránk azt tartozik, hogy bizonyságot tegyünk róla. Az pedig a többi, hogy az ő istenségét nyilvánítsa meg, az az ő dolga. Te nem tudod nyilvánvalóvá tenni az ő istenségét, de ő nyilvánvalóvá tudja tenni a te bizonyságtételed nyomán. Isten az, aki elvégzi ezt. Igen, valamikor, hát ezelőtt már jó néhány esztendővel, még annak idején, a teológián tanultunk a különböző konferenciákról, és 1976-ban, ha jól emlékszem, volt egy ilyen konferencia, amit a különböző vallásrendszerek között hát hirdettek meg, tehát különböző vallásrendszerek találkozásából, mert már akkor nagyon sokan keresztények közül is felismerték, hogy a világ békének az alapja egyfajta világerkölcs lehet. Minden vallásrendszerben vannak olyan erkölcsi pontok, vannak olyan közös nevezők, amely által békességet lehetne teremteni a különböző vallásrendszerek között, mert vallás béke nélkül, testvéreim, nincs világ béke. De vallás béke nincs a vallások közötti, hát párbeszéd nélkül. 1967-ben Libanonban, Beirutban rendezték meg ezt a konferenciát. Aztán a keresztény delegációk is, amikor odaértek, mikor rákerült a sor a kezdésre, hát csodálkozva tapasztalták, hogy hát nincsenek ott muszlimok. Hát miért nincsenek ott, és akkor az ottani külügyminiszter mondta, hogy hát ők már megtartották, és akkor megkérdezik, hát miért így szervezik, hát arról volt szó, hogy találkozunk. És az ottani külügyminiszter Charles Maliknak hívták az illetőt, azt mondta, hát még nem időszerű ez a fajta párbeszéd. Pedig soha nem lett volna időszerű, mint akkor, amikor nagyon közel álltak egymáshoz, és békességben voltak ezek a vallási rendszerek, ott abban a térségben, és Libanonra úgy lehetett tekinteni, mint egy közel-keleti Svájcra. És tudjuk, hogy milyen áldatlan helyzet alakult ki, aztán azt követően, hogy így elbaltázták, így elszúrták ezt a fajta találkozást, ennek a lehetőségét ilyen önhatalmulag bezárták. Hiszen azóta háboros tűzfészekké vált ez a vidék. És mindezt meg lehetett volna előzni. Sajnos olyan illúziókban vannak emberek, hogy talán majd háborúkkal meg lehet oldani a dolgokat. háborúkkal, majd ki lehet kényszeríteni valamiféle béke folyamatot. Hát ilyen nincs, testvéreim. Isten megbékült ezzel a világgal, és a békéltetés szolgálatát ránk bízta, emberekre bízta. Higgyük el, hogy a szívekben ő munkálkodott. Olyan hallatlan nyitottsággal találkoztam, olyan területeken, ami egyértelműen arról győzött meg engem, hogy hiszen itt van Jézus. Akár hová ment az ember 5 perc múlva minden beszélgetésben, Jézus személyére terelődött a hangsúly. Jézus ott van, hatalmasan, mindenütt ebben a világban, mert néki hatalma van. Vajon lehet ő előtte akadály? Valamely más vallásrendszer vagy egyéb? Nos, de hát azóta nyilván kiderült, és kiderülnek azok a dolgok, hogy hát ez valami háttérhatalmi törekvés, hogy egymásra keressék a különféle vallási rendszereket, és ebben ott a közel-keleti térségben is hát megvannak azok, akik ezt munkálják, akik a terrorizmust támogatják, akik maguk hoztak létre terrorszervezeteket, és látszólag, mintha harcolnának ellenük. És egyértelműen kiderül lépten nyomon, hogy a különféle keresztény üldözések hátterében is ez a fajta szándék áll, hogy egymással szembe helyezzenek különböző vallási rendszereket. Sátáni dolog. Erre felhasználják a nagyhatalmakat, a különféle titkos szolgálatokat, mert nem a békesség az érdekük, hanem a maguk hatalmi törekvéseikben minél nagyobb területeket, sőt az egész világot a hatalmuk és uralmuk alá akarják hajtani. De mi tudjuk, testvéreim, hogy Isteni a hatalom, ő a történelem ura, és bár a történelemben ott van számos tanulság arra nézve, hogy oly módon, ördögi módon nem lehet békességet teremteni a világban, a békesség teremtésének egyetlen útja és módja, rámutatni erre az isteni kegyelemre, és elmondani, tudatosítani, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Érdekes módon abban a vallási rendszerben is ezt nagyon komolyan veszik. Várják Jézus visszajövetelét. És tudják, hogy nekik személy szerint is az ő szín előtt kell majd megállni. És a világon mindenkinek tartozzon formálisan bármely vallási rendszerhez, de amikor majd feltűnik az ember fiának a jele az égen, amikor majd elkövetkezik az az ítéletes pillanat, amikor meg kell állni az ő színe előtt, ott mindenkinek meg kell állni. Nem lehet elrejtőzni, mert minden nyilvánvalóvá válik. Mindnyájunknak meg kell jelennünk. Pál tudja ezt, és ezért nem tartja magára nézve sem célszerűnek azt, hogy valamiképpen elhatárolódjon, hanem szinte nyakába veszi a korabeli világot, vagy a többi apostolok is, és hirdetik a Krisztust. És Isten ereje, Isten hatalma velük van. Nos, testvéreim, ez a végső érv tulajdonképpen, ami rámutat annak a fontosságára, hogy a békességet, az Istentől nyert békességet vagyunk hivatottak továbbadni, felmutatni a magunk lelki világában éppen úgy, mint mások felé is. Rossz indulattal, gyűlölséggel, meg nem értéssel, elzárkózással, vagy bűnös mulasztásokkal nem lehet sohasem előbbre vinni a történelem folyását, mert Isten nem arra rendelte az övéit, hogy oszlop szentekként, vagy önmagukba zárt közösségekként éljenek és járjanak, hanem tanítványait kiküldte széles a világra, hogy hirdessék az evangéliumot, az örömüzenetet, az Isten országának programját. mennyi és mennyi olyan igyekezet van világunkban, ahol is fontosnak tartják hirdetni az Isten országának programját. Mert az a legcsodálatosabb reformáció, az a legcsodálatosabb dolog, amikor vissza lehet nyúlni a forráshoz, amikor Isten törvényei, a szeretet törvényei kezdenek el élni és uralkodni emberek szívében, lelkében, és elkezd valósulni, elkezd épülni az Isten királyi uralma a lelkekben, és onnan kihatva elkezd épülni az Isten országa közösségeknek, családoknak, nemzeteknek, az életében, vagy a világ különböző térségeiben élőknek az életében, mert hatalmas az Isten. Nem mi vagyunk, akik véghez visszük a dolgokat, mi csak emberi megoldásokkal próbálnánk behelyettesíteni az isteni megoldást, hanem Isten az, aki mindezt megcselekedte, és megcselekszi a jövendőben is. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, hogy te szent igéd egy olyan fajta dimenzióról beszél számunkra, amely valósággá válhat ebben a mi világunkban is. Köszönjük néked a te szeretetedet, és köszönjük azt az új élethelyzetet, amelyet te ebben a megváltó kegyelemben adtál, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden, és régi dolgok elavulnak, hatástalannak bizonyulnak, de az az új, amely a te lelkedből származik, az nem avul el, az nem válik érvénytelenné, azt nem lehet kivenni, nem lehet kivonni semmiféle hatalmi eszközzel ebből a világból, mert te, amit véghez vittél, igéd által is, amit véghez viszel, az nem tér hozzád vissza üresen, hanem elvégzi mindazt, ami elrendeltetett felőle. Urunk, köszönjük néked, hogy mi magunk is részesei lehetünk ennek az életprogramnak. Köszönjük néked, szent lelked erejét és világosságát. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk szüntelen látószemeket, halló füleket, adj nekünk készséget arra, hogy munkálni legyünk készek ezt a fajta békességet, amelyet te, minek munkálását te ránk bíztad. Urunk, hálát adunk néked mindezért, és kérünk, hogy te erősíts meg bennünket. Add a te kegyelmi ajándékaidat, hogy életünk folyamán megteremhessük azokat a gyümölcsöket, a hitnek azokat a gyümölcseit, amelyek életet és békességet visznek ebbe a mi békétlen világunkba. Urunk, könyörgünk hozzád azokért a testvéreinkért most különösképpen, akik gyászolnak. Kegyelmeddel, szereteteddel, vigasztalásoddal vedd körül őket. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád azokért a testvéreinkért, akiknek a szívük megszomorodott, és azokért, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, de még nem jutottak el annak forrásához, te hozzád a te jelenlétedbe. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy hallgass meg imáinkat, s kérünk, adj nekünk lelki ébredést. Urunk, hálát adunk néked azokért a vezetőinkért, akik munkálják Isten országát, és könyörgünk hozzád, hogy adj minél több olyan különböző vezető pozíciókban lévő embert ennek a népnek, ennek a nemzetnek, akik a te akaratodat ismerik és kívánják ismerni, és aszerint kívánnak élni. Segítsd őket abban, hogy tiszta látásuk legyen, és ne sodorja el őket a világ, vagy valami megfelelési kényszer, és valamely történelmi hatás. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy te adj békességet, és könyörgünk hozzád, hogy te munkálj és adj lelki ébredést. Urunk, ébreszt fel ezt a népet, ébreszt fel ezt a nemzetet, és állíts helyre bennünket, hatalmas Istenünk. Kérünk, hallgass meg imáinkat, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.